egyik Black Hawk gépe is részt vesz. A munkát erős széllökések is nehezítik, a tűz kiterjedése és keletkezésének oka egyelőre nem ismert. Szombat délutánig biztosan szünetel a forgalom a szicíliai Catania repülőtéren. Az Etna kitörése miatt nem fogad és nem indít járatokat Olaszország 5. legforgalmasabb légikikötője. Az elmúlt több mint egy hétben járatok százait törölték vagy irányították át. A járat kimaradások miatt turisták ezreire kettek Szicílián, többen napokat töltenek a Catániai reptér termináljában. Végül a várható időjárásról. Itthon a hétvégére visszatér a kánikula, a sok napsütés mellett csak kevés felhő lesz az égen. A szél a délalföldön, majd a Dunántúlon is megélénkül. Hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Óravázlatok. Balassa Péter műsora.
Kleist álmai. Kleist, Lenzel, Büchnerrel és Hölderlinnel együtt a lobogó zseniknek abba a családjába tartozik, amely Goethe és Schiller után, mint egy a déli verőfény utáni tűzvészként tört be a német irodalomba. Mindnyájan korán, tébolyultan vagy önkezüktől haltak meg. Ez a lázas romantikus nemzedék visszahozta az izgatottság és a türelem közötti egyensúly megbomlását, a hisztéria, a kétségbeesés és a képtelen csodák világát. Természetes kifejezési közegük az álom volt. Heinrich von Kleist, bár 34 éves korában öngyilkos lett, nagy életművet hagyott hátra, 7 befejezett drámát, számos novellát és esszét. Szélsősége zsenie révén Kleist mind Goethénél, mind Schillernél közelebb jutott a tragikus forma a megalkuvás nélküli alkalmazásához. A tiszta rémület hangjai jelennek meg drámáiban, s ez taszította Goethét, a korabeli írófejedelmet. Kleist a képzelet kísérteties vadságát és pusztító erejét képviselte, az álom mindenek előtti valóságát, amit Goethe éppenséggel le akart magában küzdeni, és amelyet Torquato Tasso állarcában, illetve némileg Werterben ábrázolt. Így hát az ifjú költő sem elismerést, sem jó akaratot nem kapott tőle. Kleist művészetének eredetisége nem csak a tragédia felfokozásában áll, hanem abban is, hogy a tragikum és a komikum közötti arányokat, kanonizált összefüggéseket olyan darabjaiban, mint a Heilbronni Katica vagy a Homburg Hercege végképp szétzúzza. Ő volt az első, aki a modern színház számára meghódította a műfaji bizonytalanság komplex területét. Kleist olyan polifóniára törekszik, amelyben egyaránt kibomlik az irónia és a sziklaszilárdság, a komorság és a gyönyörűség. Cselekményei, mintha a valóság különböző síkjain bontakoznának ki, és bizonytalanságban hagyja az olvasót, a nézőt abban, hogy bármely pillanatban melyik sík a reálisabb. Kleist szinte minden drámájában előfordulnak álommal vagy öntudatlansággal kapcsolatos kulcsfontosságú epizódok. Ezek képviselik az átmenetet, a pillanatnyi elsötétedés kapuinát a realitás egyik síkjáról a másikra. Kleistnél drámai kifejezést kap egy jellegzetesen modern felismerés. A személyes tudat pluralitása, azonosságának bizonytalansága. Ez a bizonytalan nézőpont Kleist darabjait tudatosan nyugtalanítóvá teszi. Az Amfitrión, a Heilbronni Katica és a Homburg Hercege derűsen végződnek. A végső függöny mindegyikben ünneplési jelenetre hull le. de mindezek sajátos ízt és atmoszférát hagynak maguk után, mintha az örömöt drága áron vásárolták volna meg. Például az Amfitriónban a személycsere ősi meséjéből az öntudat alapvető misztériumának szimbóluma lesz. A fény úgy cikázik végig a darabon, hogy nem tudjuk, hol a választóvonal a valóság és a képzelgés között. Az a jelenet, amelyben Amfitrión az álcázott Jupiterrel szemben próbálja személyazonosságát tisztázni, szinte elviselhetetlen. Ha az istenek emberi alakot öltenek, akkor az emberek csak gyengességeik révén különböztethetők meg tőlük. Alkméné felforrósodott vérében ösztönösen tudja, hogy halhatatlan látogatója érkezett. De amikor választásra kényszerül a két egymással versengő Amfitrión között, az isteni szélhámost választja. Aztán Jupiter hirtelen leleplezi fenséges jelenlétét, és helyreállítja a békét. Alkméné dicsősége megsevezte, többé nem találja helyét a világban. A darab, ha lehet mondani, keserű örömkiáltással végződik. Kényelmetlen érzésünket csak fokozza, hogy az író Krisztus történetének visszhangjait is belekeveri a görög mítoszba. Jupiter az angyali üdvözlet hangján beszél Herkules eljöveteléről. Egy másik ponton is alapvetően átalakítja vagy felrúgja a drámairodalmi kánont. Addig a tragédia magában foglalta az erkölcsi felelősség fogalmát, a tragikus alakok morális jelleme és sorsa kölcsönösen összefügg. Kleist csúdba veti ezt a hagyományt, hősei nem közvetlenül felelősek tetteikért. A konfliktus a realitás egymással vetekedő rendjeinek összeütközéséből ered. Heilbronni Katicát csak úgy, mint Homburg hercegét, profétikus álmok szállják meg. Tudatuk olyan megvilágosodását élik át, amely vakká teszi őket az evilági körülmények realitásával szemben. Az egész dráma abból áll, hogy makacsul ragaszkodnak víziójuk igazságához. Megszállott álmodozásuk végül erősebbnek bizonyul a valóság tényeinél. Nem ők azok, akik kapitulálnak, hanem a világ. A valóság visszájára fordul és beleszövődik álmaik szövetébe. A kleiszti személyiség heroizmusa a látnok heroizmusa. Nem csak a drámákat kerekíti le a hős álma, hanem a cselekményben is megvan az álmok furcsa hirtelensége és logikátlansága. De Shakespeare-el ellentétben nála a látó, a vizionárius személyiség valóságrendje kerekedik felül. Így viszont időnként a racionális koherencia bomlik fel, s valószínűleg éppen ez Kleist drámai világának központi törekvése.
Hogy az óra eljött, és nyerekben nyúl az egész lovasság, paták törik a földet a kapuknál, ki nincs ott? Homburg herceg a vezérük. Nos, ha megbojdul erre, fákja, lámpa, keresik a hőst. No, és hol találják? Mint egy holdkórost, ott ni a padon. Hát ezt kihitte volna, hogy a holdfény ide csalja Kábultan. Lám a hős, mintha ő maga lenne az utókor, álmokból fonja híre koszorúját.
Micsoda?
Jól hallod, nézd csak le, ott ül.
Ül, s alszik. Képtelenség.
Mélyen alszik. Szólíts nevén, és lefordul a padról.
Esküszöm, beteg a fiatal ember.
Orvost, hamar!
Azt hiszem, hasznosabb, ha nem csúfolódunk, hanem segítünk.
De, hogy beteg az érző szívű hölgyek, nem betegebb, mint jó magam. A svéd a bőrén érzi majd, ha összecsapnak. Nincs itt nagyobb baj, higgyék el nekem. Csak szelleme rakoncátlankodik.
El se hinném, ha nem látnám. De gyertek, hadd szemléljük meg kissé közelebbről.
Vissza! A fáklyákat!
Hagyd csak, barátom. Még lángba boríthatnánk nyughelyét, és lelke azt is épp úgy átaludná, mint a gyémántköves gyűrű az ujján.
De milyen lombot fon? Fűzágakat?
Mit? Fűzfalombot, ó uram, babért fon. Ott láthatta a hősök képein Berlinben a fegyverterem falán.
Megnézném, hol talált babérte pusztán.
A magasságos Isten tudja hol.
Talán a kertben hátul, hol a kertész sok ritka külhoni növény nevelget.
Az égre, furcsa. És kíváncsi lennék, ifjú bolond lelkét mi háborítja?
Mi? A hajnali csata, jó uram. Lefogadom, már csillagászokat lát, napokból fonnak koszorút fejére.
Elkészült vele.
Jóvá tehetetlen nagy kár, hogy épp nincs tükör a közelben. mint egy hiú leányzó illegetni koszorúját, így, úgy, innen, amonnan, akárha egy virágos főketőt.
De nem, látnom kell, mit csinál még.
Natali, drágám, mennyasszonyom.
Gyorsan.
Mit mond a kerge?
Mit beszél?
Frigyes, fejedelmem, apám.
Az erdeg.
A kaput nyisd ki gyorsan!
Ó, anyám.
Az eszelős, ez...
Kit szólítgat így?
Drágám, hová iramlasz? Natali.
Ég és pokol, valamit elkapott.
A koszorút?
Nem, nem!
Erre, fejedelmem, gyorsan, hadd tűnjön szeméből a látvány.
Na, visszavélet Homburg hercege a semmibe. A semmibe. Ha tetszik, találkozunk a harcmezőn. Ilyen nagy célokhoz hitvány ösvény az álom.
A Homburg hercege nyitó és záró jeleneteiben egy kapufeljáró jelenik meg, mely hidat képez a külső körülmények realitása és a vízió hatalmasabb valósága között. A cselekmény vegytiszta romantika, bár végigvonul benne a porosz nacionalizmus hangjának harsány szólama is. A palota kertjében alvó herceg igen érzékletes álmot lát, dicsőség és királyi menyegző vár rá. Felébredve, szellemét úgy lenyűgözik az álmodott csodák, hogy a haditanácson révületében nem hallja a parancsokat. Emiatt pompás, de idő előtti lovasrohamával veszélyezteti a svédek elleni győzelmet. Amikor a haditörvényszék halálra ítéli, először nem hajlandó elfogadni sorsának valóságát, majd vadul könyörög az életéért. A világok között alvajáró herceg egyszerre hős és gyáva. Végül felülemelkedik félelmén, és elismeri elítéltetésének jogos voltát. Nem hajlandó kegyelmet kérni, követeli, hogy a jövőnek szóló dicsőséges példaképpen hajtsák végre rajta az ítéletet. Bekötött szemmel visszavezetik abba a kertbe, ahol első látomását látta. Dobog gyászindulója közben várja kivégzését. De ebben a pillanatban megjelenik a brandenburgi választófejedelem, aki az ítéletet elrendelte, és unokahúga Natali hercegnő. Natali babérkoszorúval közeledik elítélt szerelmese felé. Amikor a kötést leveszik a szeméről, a herceg álmának pontos beteljesedését látja maga előtt, és elájul, majd közlik vele induló zene és ágyudörgés mellett, hogy ővé a hercegnő keze, a választófejedelem megkegyelmezett, és a függöny az őt háborús hősként ünneplő tömeg előtt hullik le. Egészen különleges feszültsége és hangulata van minden olyan jelenetnek, amelyben az egyre inkább veszélybe kerülő herceg, például barátjával vagy katonatársaival megpróbálja összeilleszteni az álomban és a valóságban történteket.
Elsüllyedek, hogy az éj nyelne el. A holtsütésben öntudatlan bolyonghattam megint. Bocsáss meg, már tudom, nagy volt a hőség tegnap, tudod, nem bírtam ki az ágyban. Fáradtan ide vonszoltam magam, és mert az éj oly édesen ölelt, a szőkehajú, bódító illatú éj, mint vad perzsa leány karja a férfit. Ölébe heveredtem, s itt maradtam. Hány óra, mond?
Fél óra múlva éjfél.
És a sereg elindult?
Meglepődsz? Pontban 10-kor a haditerv szerint. Az orániai herceg kisasszony ezrede az élentán el is érte a hakkelvici magaslatokat, hol a sereg csendes felvonulását Wrangel ellen reggel fedezniük kell.
Mindegy. A vén Kotwitz ott van velük, ismeri a felvonulási tervet. Nekem a főhadiszállásra úgyis vissza kellett jönnöm éjfél után 2 órakor, hogy megtudjam a jelszót. Jobb, ha maradok, gondoltam. No, menjünk. Mondd, a fejedelem tud a dologról?
Hogy tudna? Alszik. Korán lefeküdt.
No, várj! De furcsa álmom volt az imént. Mintha arany meg ezüst fényözönnel feltárult volna egy királyi kastély, és egy márvány emelvény magasáról leszálltak volna hozzám mind, kiket szívem bálványoz. A fejedelemné... és egy harmadik. Nő. Hogy is hívják csak?
Kit?
Hát mondom, őt. Egy néma is kimondaná a nevét.
A Platen lány?
Ugyan Henrikem.
Ramin?
Nem, nem, barátom.
Winterfeld? Netán Bork?
Ne tréfálj már! Szemed elől a gyöngyöt eltakarja a foglalat, a gyűrű.
Ej, a hóhér. Találgassuk az arcot. Miféle hölgyről beszélsz?
Egyre megy. Felébredtem, és ahogy a nevét, a látványt is felettem. Egyre megy.
Jó, mondd tovább.
De akkor ne zavarj meg. A Zeus homlokú fejedelem babérkoszorút tartott a kezében, és odaállt közvetlenül elém, s hogy lángoljon lelkem, minden zuga nyakláncát is a koszorúba fonta, s nyújtotta már, hogy ékesítse főmet. Henrikem!
Kinek?
Barátom!
No, mondd már!
Platen kisasszony volt alkalmasint.
A Platen? Poroszországból ide röppent?
Platen. Csak ugyan. Akkor hát Ramin volt.
Mit? A Ramin lány? A vörös hajú? Platen, az az ibolya szemű sejma, tudjuk, tetszik neked?
Tetszik nekem.
Ő nyújtotta volna a koszorút?
Mint a hírnév géniusz, a magasra emelte láncos túl a koszorút, akárha egy hőst koronázna meg. S én kimondhatatlan felindulásban nyújtom kezem, nyújtom a koszorúért, és e hölgy lábához vetném magam. De akkor, mint a völgyek illata, egy frissen jött szellő szétzilálja, tűnik a kis csoport, fönnáll a rámpán, követem őket, de a végtelenbe tárul a térség az ég kapujáig. Kapkodok jobbra-balra, hát ha a drágák közül egyet elérhetek. Hiába. Tárul a kastélykapu. Bentről egy villanás elnyeli őket, és a kapu zörömbölve bezárul. Csak egy kesztyűt. Az üldözés hevében ezt rántottam le szép álomleányom karjáról, és mindenható egek. Kezemben egy kesztyűvel ébredek.
Szavamra. És most azt hiszed, hogy a kesztyű övé?
Ezt a furcsa és kísértetjes bűvöletet, mint az Amfitriomban és a Katicában is, olykor a fenköltebb jelentésre vonatkozó utalások keltik fel. A Homburg hercege a feltámadás parabolája, és az álmok valóra válásának mesei példázata, némileg zsarnoki és halálfélelemmel teli hangsúlyokkal keverve. Álmainak kertjében a herceg részese lesz mind az ember bűnbeesésének, mind a megváltásának. Az öntudat pillanatnyi kihúnyásában megtapasztalt halál után annak a jelenlétében dicsőül meg, akinek a kezében volt az élete, aki sok helyen egyszerűen a porosz tiszti becsületre hivatkozva játszott vele, és aki az álom beígérte nászt követően az apja lesz. Homburg még a halhatatlanság ragyogó peremét is megérinti. Öröklét, most enyém vagy teljesen. Szemem sugárzásába kapcsolódva tündöklő fényed 100 napként ragyog. Most nyíló szárnyak nőnek vállaimra, éteri téreken száll szellemem, s mint szélfuvallattól hajtott hajó lát messze tűnni, vidám kikötőt, úgy hull minden lét az alkonyat mögé. Ezek a teológiai motivumok szorosan beleszövődnek a darab szövetébe. A domináns téma a valóság kifordítása. Kleist drámáiban az emberek nem álmukból, hanem ébrenlétükből ébrednek fel. Ez különbözteti meg Shakespeare-től és Cervantes-től. Továbbá az, hogy az 1800-as évek elején a kísértet, az álom, a látomás, a hallucináció vagy a vízió valóságrendjébe tartozott már, egy deszakralizált, mitológiátlanított világfelfogásban. Vajon a kleiszti romantika nem ezzel a kopár, hétköznapi prózával szemben veszi-e fel a harcot? A modernitás új lehetőségei felé mutatva, melyek ismét elismerik az álom sajátos jogait. Tehát olykor éppen akkor vagyunk a legéberebbek, amikor az álom szilárd közegébe kerülünk.
Uram, emlékszel még? Egy éjszaka ott találtuk a herceget a kerti platánok alatt, álomba merülve. Már a diadalról álmodhatott, mert babérkoszorút tartott kezében. Te akkor, hogy szíve mélyére láss, Fogtad a koszorút, nyakláncodat mosolyogva illesztetted a lombhoz. Így összefűzve láncot, koszorút nemes húgodnak adtad át. A herceg elvörösödve riad egy csodás pillanatban. Így édes dolgokat épp így szép kézből áhított magának. De te a kisasszonyt elvonszolod nagy sietve. A kapu becsapódik, tűnik a szép nő, lánc és koszorú, és egyedül egy kesztyűvel kezében, melyről maga sem tudja, hogy kié. Ott áll az éji park mélyén a herceg.
Milyen kesztyű?
Hadd mondjam el, uram. Nos, tréfa volt, de hogy számára mégis mit jelentett, megtudhattam hamar. Mert amikor a hátsó kertkapun hozzáosontam látszólag gyanútlan, és felköltöttem, eszmélkedve már is nagy örömmel töltötte el az emlék. El sem képzelhetsz ennél meghatóbbat. Akárha álom lett volna, leírta apróra az egész jelenetet. Sose látott ilyen eleven álmot, azt mondja, és szentül hiszi, az ég jelt adott neki, hogy mindazt, amit lelkében látott, babérkoszorút, nyakláncot, szép hölgyet, csata után jutalomként megkapja Istenétől.
Furcsa. És az a kesztyű?
Igen. Álmának e fogható maradéka zavarja is, fokozza is hitét. Előbb tág szemmel nézi csak, fehér és láthatóan női kézről való. De ő a kertben aznap éjszaka egyetlen hölgyel sem találkozott, hát nem érti. És akkor zavarom meg én is, hívom a haditerv ismertetésre. Felejti hát a rejtélyt, és a kesztyűt szórakozottan kabátjába rejti.
És aztán?
Ironnal, stáblával ott ül a teremben, híven hallgatja a haditervet közlő tábornagyot. És ott ül a két hölgy is útra készen, a hercegnős, a fejedelem asszony. De ki hinné, hogy megdöbben a herceg, mikor látja, hogy a herceg kisasszony a nála lévő kesztyűt keresi. A tábornagy többször kiáltja: Homburg hercege! Várom marsalom parancsát, feleli ő, és józanodni próbál, de csodák villognak körötte, az ég nem vagdos így villámaival.
S a hercegnő kesztyűje volt az?
Úgy van. Akár a kő olyan. Szorítja az iront, és úgy állott, akárha élne, de bűvöletben él. Varázsütések kábítják. És másnap reggel, mikor már dörögnek az ágyúk a csatatéren, ott tér magához. Akkor kérdi tőlem: mondd, kedvesem, mit is mondott a marsal parancsosztáskor engem illetően?
Uram, ez szóról szóra így igaz. Emlékszem, a herceg egy árva szót sem értett. Esküszöm, oly révetegen merett maga elé, akárha ott se volna. Ez nem újság, de ennyire.
És ha jól értelek, most rám hárítod a következtetést, ha én nem űzök kétes tréfát az ifjú álmodóval ott a parkban. Hát ártatlan marad. Parancsosztáskor nem révedezik, másnap nem szegi meg a haditervet. Nos, nem erről van szó?
Mein Sohn, was wirkst du so krank mit deinem Gesicht? Siehst Vater, du den Erlken schmiert? Den Erlenkönig mit Kron und Schweif? Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Gar schöne Stimme spiel ich mit dir, manch bunte Blumen sät an dem Strand, meine Mutter hat mein Fühlen gewandt. Mein Vater, und hörst du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, in Türen blättern säuselt der Wind. Willst einer Knabe du mit mir gehen, meine Töchter sollen dich warten schön, meine Töchter führen die nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen mich ein, sie wiegen und tanzen und singen mich ein. Mein Vater, seinen Armen das Kind war tot.
Balassa Péter Óravázlatok című műsorát hallották. Heinrich von Kleist Homburg hercege című drámáját Tandori Dezső fordította. A jelenetekben közreműködött Bregyán Péter, Csellár Réka, Fehér Ildikó, Rajhona Ádám és Rékasi Károly. A felvételt Varga Károly, Vajda László és Szarka Szilárd készítette. Zenei munkatárs Török Etel, szerkesztő Liptai Katalin. Rendezte Lehocki Orsolya.
A hangfelvételt 1995-ben készítették, és legutóbb 2000. június 27-én hangzott el a Magyar Rádióban.